Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Isten igét a zsidókhoz írt levél 11. részének a 7. verséből olvassuk. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Top menedzser képzést tartok. Mindenki számára. Jézus Krisztus azt mondta a hegyi beszédben azoknak, akik hallgatták őt, akik hallgatták az evangéliumot és az ige hirdetést, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. És titeket nézve az emberek, úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti életeteket és a ti cselekedeteket, és dicsőítsék a mennyei atyát. Ti vagytok a példakép ebben a világban. Isten gyermekei, Isten gyülekezetének tagjai, királyi nép, szent papság. És jó, hogyha ezt komolyan vesszük, és sem többet, de sem kevesebbet nem tartunk magunkról, mint aminek lennünk kell ebben a világban. Miért mondom, hogy top menedzser képzés? Azt mondják, hogy a menedzserek tevékenységének 95%-a teljesen általános. Szinte bárki elvégezhetné azt a feladatkört, amit elvégeznek. Akkor megkérdezzük, mégis miért van szükség rájuk? A megmaradt 5%-ért. És a megmaradt 5% az a kríziskezelés. Abban kell jók legyenek. És ez a mi feladatunk is a világban. Isten népe, a hívő nép a krízis helyzetekben kell megállja az ő helyét. Jézus Krisztus, mikor elmondta a hegyi beszédet, a legvégén azt mondja Máté 7-ben, a 24. verstől, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és meg is cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És omlott a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Mi volt a különbség Noé családja és a többi ember között? Volt egy krízis helyzet, talán a legnagyobb, ami a világon létezett valamikor is, amikor feltámadtak a szelek, jött a vihar, megnyíltak az ég csatornái, a források felfakadtak. Azt mondják a kutatók, hogy Noéig, az özönvízig nem volt eső a földön, nem esett az eső. Egy burok volt a föld körül, ami egyrészt kiszűrte a napnak minden káros hatását, ami gyakorlatilag most az öregedésünket okozza. Szóval valaki, hogyha mindig egy betonernyővel járnánk életen keresztül, hogy kiszűrje a napnak a sugárzását, akkor hát kétszer annyit élnénk, csak közben hamarabb meghalnánk, mert nem bírnánk a betonernyőt. De tudományosan is megmagyarázható az, hogy miért éltek az özönvízig több száz évig az emberek. Mert nem volt olyan öregítő hatása a természetnek, kimondottan a napnak, ami manapság van. És ahogy a Szentírás írja, ez megszűnt. Azért nem volt szükség esőre, mert volt egy nyomás a földben, és alulról táplálta a növényzetet. Mindenhol egyformán, nem volt sivatag, de két dolog történt. Egyrészt a kupola rendszer összeomlott, és zuhogott az eső, tehát ami addig visszatartotta a légből az esőt, az már nem volt. Másrészt pedig források, mikor felfakadtak, olyan nyomással fakadtak fel, hogy gyakorlatilag azt, amit mi gyűrődéses hegyeknek nevezünk, nagy részük úgy keletkezett, hogy mikor alulról a nyomás megindult, akkor gyakorlatilag eltolta a földet. Egyszer Svájcba utaztam egy tanárral, aki kutatta ezeket a dolgokat, és ott mondta útközben el nekem, és közben mutatta a példákat, hogy alakult ki. Hát, ami katasztrófa, meg krízis létezett Noé idejében, ott aztán elképesztő vihar volt. Tehát olyat alig ha el tudunk képzelni. Ma is vannak viharok, meg vannak katasztrófák világviszonylatban, de még eddig, hála Istennek, a Noé féle krízis helyzetet nem haladta meg. És ami megkülönböztette Noét és a kortársait, hogy Noé azáltal, hogy Istennel járt, igaz ember volt, erről is fogunk külön beszélni, ő túlvészelte a krízist, a többiek nem vészelték túl a krízist. És kedves testvérek, el kell mondjuk őszintén, hogy az evangélium nem azt jelenti, hogy mindig hitegetjük magunkat, és azt mondjuk, minden szép lesz, és minden jó lesz. Ez nem evangélium. Ez legfennebb, ha jól akarjuk, vagy nagyon szépen akarjuk a dolgokat árnyalni, akkor azt mondjuk, hogy olcsó evangélium. Bonhoeffernek van a Követés című művében egy ilyen felsorolás, hogy mi a drága evangélium, és mi az olcsó evangélium. Az, hogy azt mondjuk, hogy minden szép lesz, élünk, mint Marci hevesen, míg a világ, mint a juhász, ahogy ének terelgeti nyáját, fújja furujáját, bú nélkül éli világát, és ez addig tart, míg meg nem halunk, de miért halnánk meg? Hát élünk mindig. Nagyjából így gondolkoznak az emberek. Így mindig, mindenkivel megtörténhet bármi, vannak világon katasztrófák, este bekapcsoljuk a híreket, vagy élvezettel megnézzük, de hát velünk ez nem történhet meg. meghalnak, meg baleset, meg sok minden van. Hát persze, ez az mi szórakoztatásunkra történik minden, de velünk ez nem történhet meg. Nagyjából ezt gondolják az emberek. Sokan meghalnak. Makai püspök egyszer, mikor idős volt, egy temetési istentiszteleten úgy prédikált, azt nem tudjátok, kedves testvérek, egyszer minden ember meghal, talán még én is. Így gondolkozik az ember. De az igazság az, hogy a mi életünkbe is eljönnek a viharok. Ez az igazság. És az evangélium nem az, hogy nem lesznek bajok, és nem lesz krízis helyzet, és nem szakad ránk az ég, és soha nem leszünk betegek, soha nem leszünk öregek, és nem halunk meg. Ez hazugság. Az igazság az, hogy igenis mindannyiunknak szembe kell nézzünk nagyon nehéz dolgokkal. Előbb vagy utóbb, és egyikünk sem tudja mikor, de egyszer szembe kell néznünk magával a halállal is. Az evangélium az, hogy úgy, ahogy Noé megmenekült az özönvízbe, úgy mi is megmenekülhetünk Jézus Krisztus, ami megváltunk által. Ez az evangélium. És mi kell legyünk azok az emberek, akik ezeket a helyzeteket kezelni tudjuk, akik el tudjuk mondani az embereknek, hogy hogyan kell viszonyulni a nehéz helyzetekben, a krízis helyzetekben. Mi vagyunk ez az 5%, bár csak annyian lennénk, de lehet, hogy még ennél sem vagyunk. Magyarországon azt mondják egyesek, nem biztos statisztika, hogy az újjászületett evangéliumi hívők Magyarországon 2% a népességnek. Ha már 5% lenne, az már több mint 100%-os növekedést jelentene az elmúlt 15 évben. Jönnek a viharok, és jön a szél, feltámadnak a szelek, jön a krízis, de Noé megmenekül. Azt olvassuk Noéról a Mózes első könyvének a 6. részében. Noénak ez a története, Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében, az Istennel járt Noé. Hogy mi is mondtuk, a hit útján járt. Ábrahám Isten barátja volt. Bizalmi viszony volt Isten és Ábrahám között. Bízott az Úrban, engedelmes volt az Úrra, figyelt az Úrra, és Isten vezette őt. És kitartóan mindvégig a nehéz időkben is Istenre hagyatkozott. Ez volt a menekülés útja. Ezáltal tudta kezelni a krízist. Sokan arra gondolnának, hogy hát szép és jó, hogy ilyen volt Noé, de hát én nem vagyok ilyen. Én nem vagyok fedhetetlen. Én nem vagyok igaz. Nem igaz. Nem az a fedhetetlenség, és nem azt tesz minket igazzá, hogy hogyan éltünk a múltban. Hogy mennyit vétkeztünk, mennyi jót, vagy mennyi rosszat tettünk. Ami minket fedhetetlenné és igazzá tesz, az az, hogy oda tudunk hitben menekülni Jézus Krisztushoz. Vesszük az ő testét, és vesszük az ő vérét. És az ő teste és vére által van nekünk menekvésünk a bűnből, a halálból és a kárhozatból. Ez az, ami igazzá tesz minket és fedhetetlenné. És ha hittel elfogadjuk, ez a hit útja. A hit egy egyszerű dolog. Sokszor gyermek ilyen egyszerű. Sokszor olyanok vagyunk, mint Naamán, aki elment Illéshez, megtisztulni, meggyógyulni. Azt mondta neki Illés, hogy menj el a Jordánba, mártózz be, és meggyógyulsz. És megsértődött. Abba a mocskos folyóba, én másképpen képzeltem el. Valami hókusz-pókusz, valami szertartás, valami kenceficére gondoltam, valami wellnessre, vagy valami extra bogyóra, amit bekapok, vagy valami sugár terápiára, vagy nem tudom mire gondolt. És azt mondja neki, azt mondják az emberei, hogy Naamán, hát hogyha valami nagy dolgot kért volna tőled a próféta, sok pénzt, vagy valami nagy dolgot, te arra is kész voltál, de egy egyszerű dolgot kért tőled. Menj el, és pártózz be a folyóba. A világon legegyszerűbb cselekedete. És akkor rájött tényleg, az volt a baj, hogy túl egyszerű volt. Szóval megbotránkozunk, hogyha egyszerű valami. Az evangélium is nem egy bonyolult dolog. Pál apostol azt mondja, nézzetek körül, nem a tudósoké az evangélium. Sokszor Isten az egyszerű embereket ragadja meg az evangéliummal, és akik túlságosan sokat okoskodnak, meg nagy tudósnak tartják magukat, valahogy elmegy mellettük a jó hír. Persze, hála Istennek vannak kivételek is, nagyon sok tudós, okos ember, egyben Isten gyermeke és Isten követője is. De mi is, hogyha elhisszük, hogy Jézus Krisztusban, az ő vére által, az ő kereszthalálában van a bűnbocsánat, akkor Isten teljesen megújít. Hófehérek leszünk. Fehér, mint a hó. Dél-Afrikában, misszióban úgy házasodnak össze fiatalok, hogy előtte nincs semmiféle testi kapcsolat köztük. Sokan teljesen tiszták. De olyan is előfordul, hogy egyik mennyasszony jelölt régen prostituált volt, de megtért az Úrhoz. És akkor ilyenkor kérdés, hogy hát ő felveheti a fehér ruhát? A válasz az, hogy igen. Mert ha Jézus Krisztus megmosta az ő vérében, ha megtért, az ugye, ha bűneitek skarlát pirosak lennének, Jézus Krisztus vére teljesen tisztává tudja tenni. És lehet, hogy valakinek nem volt semmiféle kihágás az életében, de az Úr Jézus azt mondja, hogy ha csak gonosz kívánsággal tekintesz a másikra, elindul egy kicsit a fantázia, az olyan már, mintha megtetted volna. Mi lehet, hogy sokat tartunk magunkról, vagy a múltunkról, az életünkről, a tisztaságunkról, a fedhetetlenségünkről. Csak ne feledjük, hogy Isten más mércével mér minket, mint ahogy mi mérjük magunkat, vagy egymást. Egyedül Jézus Krisztusban van a mi igazságunk. És ez a legfontosabb dolog, hogy erre törekedjünk. Tiszta és fedhetetlen legyen az életem. Istennel járjak. Fogadjam el Isten kegyelmi ajándékát Jézus Krisztus vérében, és higgyem el, hogy attól kezdve, hogy Isten megbocsátotta az én bűneimet, én tiszta vagyok. Jöhet a világ, jöhet az ördög, jöhet bárki, és mutogathat rám, mennyit akar. Különben vigyázzunk a mutogatással, mert Isten úgy teremtett meg minket, hogyha másra mutatunk, egyik ujjunk rámutat, egyik felmutat, három meg vissza. Ez azt jelenti, hogy ha rámutatsz valakire, Isten a tanú rá, hogy te legalább háromszor rosszabb vagy, mint ő. Noé igaz volt. fedhetetlen a maga nemzedékében. És mi is lehetünk igaz emberek, fedhetetlenek a magunk nemzedékében, magunk generációjában. Jézus Krisztus által, ő a mi igazságunk. Dr. Billy Graham azt mondta, hogy ha egyszer majd meg kell álljak Isten előtt, elszólít engem az Úr, elvisz ebből a világból. Még nincs egy éve, hogy elvitte, közel 100 éves volt. Jó sokat itt volt közöttünk. Akkor nem az szerint fog megítélni engem, hogy mennyit prédikáltam, hogy hány ember tért meg az én ige hirdetéseim által, hogy hány könyvet írtam, hogy milyen befolyásom volt a társadalomra, hanem egyetlen dolog alapján, hogy hittem-e abban, hogy Jézus Krisztusban megbocsájtotta az én bűneimet. Ha elhittem ezt, és ezt megragadtam, akkor tiszta és fedhetetlen vagyok az én nemzedékembe. Akkor Isten lelke elkezd munkálkodni az én életembe. És Isten a kijelentés Istene. Isten kijelenti magát nekünk. Ez a csodálatos. Tudjátok, ha tisztában vagyunk azzal, ha elhisszük Isten minden szavát, az evangéliumot, és tisztában vagyunk azzal, teljesen tudatos az, hogy bizony jönnek krízisek, jöhetnek nehézségek, Isten előre meg tudja nekünk mutatni, hogy mi az út, mi a menekvés útja. Előre fel tud minket készíteni. Egyik helyen azt mondja az írás, az apostol által, Isten meg fog titeket próbálni, de nem jobban, mint ahogy el tudnátok azt viselni. Ez azt jelenti, hogy Isten felkészít arra a próbára. És a különbség mindig az, mikor próbának van kitéve az ember, hogy fel van készülve rá, vagy nincs felkészülve rá. Aki fel van készülve valamire, az semmi gond. Az ember a vizsgára fel van készülve, öröm vizsgázni. Én úgy szeretek vizsgázni. Ha az ember mindig rendesen fel van készülve rá, semmi gond vele. Jön a kérdés, azonnal adod rá a választ. Ha nincs felkészülve az ember, amikor elkezd vakarózni, akkor elkezd össze-vissza beszélni, és végeredményben megszégyenül, az kínos dolog. Isten fel akar minket készíteni. Isten sokszor és sokféleképpen beszél, és Isten ki tudja nyilatkoztatni magát nekünk. Noé Istennel járt, Noé a hit útján járt, és Noé előre tudta, hogy mi fog bekövetkezni. És az szerint élt. És ez a mi feladatunk is. Az én egyik kedvenc területem a kríziskezelés, kríziskommunikáció. És mindig azt mondjuk, kríziskezelésnél, kríziskommunikációnál, hogy folyamatosan készülni kell. Előre kell látni a dolgokat. Nem olyan rég a paksi atomerőműbe tettem egy látogatást. Nagyon érdekes az egész atomerőmű, de többek között van egy része az atomerőműnek, ami ugyanúgy van felépítve, mint a vezérlő rész. Általában 4-5 ember van a vezérlőben. Csak olyan emberek lehetnek ott, akik már minden egyes részlegen dolgoztak. Teljesen ismerik, átlátják az egész atomerőművet. Ők vannak a vezérlőben. És ezeknek az embereknek időszakonként, talán minden hónapban, át kell menni a másik helységbe, ami ugyanúgy fel van építve, mint a vezérlő, és ott stimulációs gyakorlatok vannak, mindig előrevetítenek egy üzemzavart. Ami soha nem volt, még soha nem volt olyan üzemzavar 30 éve. De hónapról hónapra előre vetítik, hogy mi történne, ha. És meg kell tanulják kezelni azt a zavart. Mindig készen kell legyenek arra, hogyha beüt a krak, akkor mit kell tenni. Isten Noét pontosan erre készítette fel. Ő pontosan tudta, látta azt, amit addig még senki nem látott. Ember nem látott még esőt. Most is vannak Afrikában olyan országok, ahol évekig nem esik az eső. Valamelyik évben, valamelyik országban elkezdett esni az eső, átázott az összes ház. Ők elfelejtettek úgy építkezni, hogy szigeteljék a tetőket és ne essen be. Évekig nem láttak esőt. Vannak emberek, nem láttak havazást soha. Így voltak Noé idejében is. Annyi vizet, hát el se tudtak képzelni. Sokan úgy ábrázolják Noét, hogy gúnyolják az emberek, hogy minek kell hajó a szárazföldre. Hát hogy képzeli el, hogy szárazföldre hajó? Elment az esze, bolondnak tartják. Mert ő látta, amit nem látnak a mások. Ő előre fel volt készítve arra, ami be fog következni. És a kérdés az, hogy vagyunk-e olyan kapcsolatban az Úrral? A hit útján járunk-e olyan mélységekben, olyan szinten, hogy Isten tudjon hozzánk beszélni, és fel tudjon készíteni egy-egy helyzetre? Amikor Németországban milliókat megtévesztett Hitler, elhitette a németekkel, hogy majd ők lesznek a világ urai. Harmadik birodalmat megalapítják, és ők lesznek az übermencsek, emberek a többi ember felett. És csak azt a fajt hagyják meg, akikről azt gondolják, hogy fejlett meg, felsőbbrendű, a többieket mind megsemmisítik. Sokakat megtévesztett ez. De volt egy lelkész, aki ebben a nehéz időben felállt, és azt mondta a gyülekezeteknek, hogy ha ti elhiszitek ezt a hazugságot, Isten meg fog titeket büntetni, tűz fog hullni az égből. Nos, az első világháborúban a haditechnika eljutott odáig, hogy már voltak tankok. Lovakkal meg karddal kezdték szinte, akkor már puska is volt, a végén már tankok is voltak. De az első világháborúban még nem nagyon voltak repülők. Tűz hullik az égből, ez teljesen értelmezhetetlen volt a legtöbb embernek. Azt mondták, hogy begolyózott a lelkész, hogy mond ilyesmit. És amikor 44 után a szövetségesek elkezdték bombázni a német városokat, és nem maradt kőkövön, akkor sokan megfogták a fejüket, és azt kérdezték, honnan tudta a lelkész, hogy ez be fog következni. Honnan ismerte ennyire a haditechnikát? Honnan tudta, hogy ilyen rohamosan fog a hadipar fejlődni? Ne felejtsük el, hogy a második világháború azzal ért véget, hogy Japánba ledobták az atombombát. Két városra is, Hiroshimára és Nagasakira. Honnan tudta? Isten szólt hozzá, és megmutatta. Isten tudja figyelmeztetni az övéit. 2000-ben, Indonéziában, egy tengerparti településen, muzulmán többségi városban, szilveszterkor össze akartak gyűlni a keresztények. És mivel muzulmán többségű ország és város, engedélyt kellett kérjenek a hatóságoktól, hogy gyülekezeti alkalmat tartsanak. És hogy megnehezítsék a dolgukat, az indonéz hatóságok azt mondták, hogy összegyülekezhetnek, de nem a városban, hanem fent a hegyen. Ez sokaknak nehézséget jelentett. Voltak köztük idősek, akik alig tudtak valahogy felmenni a hegyre. Úgy kellett a többiek felvigyék őket. Kis gyerekeket alig tudtak felvinni oda. De engedelmeskedtek, elfogadták a helyzetet és felmentek. Nos, amíg ők fent voltak ott, Istent dicsőíteni, akkor következett be az a szökőár, a cunami 2000-ben, karácsony környékén, új évtáj, ami elmost az egész környéket. Egyetlen ember nem menekült meg a városból. Mind meghaltak. Csak azok a hívő emberek maradtak meg, akik felmentek a hegyre Isten dicsőíteni. Valamikor az 1800-as évek végén Bajorországban leszakadt a Rosenberg hegynek a csúcsa. Alatta volt egy falu. Reggel, ez valamikor délelőtt történt, egy fiatal asszony nagyon nagy késztetést érzett arra, hogy imádja az Istent. És volt a hegyen egy kápolna, az egyik hegyoldalban. Mikor elindult oda imádkozni, a szomszéd asszonya megkérdezte, hova megy. Mondta, hogy megy imádkozni. Isten kijelentette magát, hogy menjen és imádkozzon. Azt mondta, imádkozni lehet a faluban is, nem kell oda felmenni. Ő felmegy oda. Amíg ott imádkozott, akkor következett be ez a katasztrófa, leszakadt a Rosenberg hegynek a csúcsa, elsöpört az egész falu. Egy asszony menekült meg az egész faluból, az, aki imádta az Istent. Jártam Németországban egy faluban, ahol elmondták a falu lakói, hogy a háború végeztével az ő falujukban két szerelvény lőszer is ott vesztegelt a vasúti síneken. És a szövetségesek, a felderít, katonai felderítők tudtak róla, és meg akarták semmisíteni, nehogy a németek még le tudják vetni azokat a lőszereket valaki ellen. Csak arra törekedtek, hogy minél több civil embert megmentsenek, minimalizálják a civil lakosságnak a pusztulását. És akkor az egyik stratéga, katonai stratéga kitalálta, hogy a legjobb az lesz, hogy vasárnap délelőtt semmisítsék meg a két szerelvény lőszert. Tudták, hogy a falunak nagy része el fog pusztulni, de mivel a templom a falu nagyobb másik részében volt, teljesen biztos volt, hogy mindazok, akik a templomban lesznek, akik Isten tiszteleten lesznek, megmenekülnek. És úgy is lett. Mindazok, akik elmentek Isten tisztelet, persze nem tudhatta senki, mert akkor az egész akció bukott volna. Mindazok, akik mentek követni Istent, a hit útján akartak járni, keresték az Urat, megmenekültek. Többiek mind elpusztultak. Nagyon sok példát lehetne mondani. Talán egy aktuális példát mondok. Hogyan jelenti ki magát az Úr? Körülbelül 2 évvel ezelőtt történt. Frankfurt mellett van egy barátom, egy missziót vezető is, idős ember. Most már 76 éves, azt hiszem 77. És közösségben van, ima közösségben, idős hívő emberekkel már nagyon régóta. És az egyik társuk, akivel szoktak imádkozni, egy idős asszony, 80-valahány éves, kijelentést kapott az Úrtól, hogy a frankfurti repülőtéren, egy bizonyos helyen, egy bomba van elhelyezve, és terrorcselekményre készülnek. Felhívta a rendőrséget, És hát a rendőrök kinevették, meg azt kérdezték, hogy milyen gyógyszereket szed. Ez volt az első reakció. Milyen gyógyszereket szed a mama? De annak ellenére, tehát ez protokoll elő van írva, hogyha van ilyen jelentés, és még mielőtt elítélnék azt, aki ilyennel ijesztgeti a rendőrséget, meg a rendfenntartó szerveket, kell ellenőrizzék, hogy hát ha mégis. És mikor elmentek megnézni, tényleg ott volt a bomba. És még elég idejük volt arra, hogy hatástalanítsák. És gyakorlatilag a frankfurti reptér elleni merénylet így meghiúsult. Utána persze azzal gyanúsították a nénit, hogy része lehetett benne. 80-valahány éves néni. És kihallgatások sorozata, hogy honnan tudta. Kénytelenek voltak elfogadni az idős néni magyarázatát, hogy Isten kijelentette neki. Végeredményben Angela Merkel is fogadta a nénit, megköszönte neki, és annyit mondott, hogy imádkozzon Németországért, mert szükség van ilyen emberekre ebben az országban. Isten ma is munkálkodik, Isten ugyanaz az Isten. És Isten ugyanezt megteheti velünk is. Számtalan példát tudnék még hozni, hogy Isten hogy jelenti ki magát. Ha hitben járunk, ha keressük az Istent, Isten kijelenti magát. De nem elég tudni bizonyos dolgokat. És nem is az a fontos, hogy ilyen szenzációs történeteknek mi is része szereplői, vagy netán főszereplői legyünk. A kérdés mindig az, hogy mi a magunk helyén. Hogyan készülünk a krízis helyzetekre? Noé-ről azt olvassuk, hogy építette a bárkát. És higgyétek el, a mi feladatunk is az, a mi helyünkön, hogy építgessük a bárkát. Építette a bárkát Isten utasítására, Isten akarata szerint a családja megmentésére. Ez a mi feladatunk is. Megtegyünk mindent, amit Isten mond nekünk, amit kinyilatkoztat nekünk, amit megmutat nekünk. Ne legyünk tétlenek, hanem építsük mi is a bárkát. Van egy holland ismerősöm, a Johan Huybernek hívják, nem olyan rég, vagy 2 évvel ezelőtt meg is látogatott engem Száraszdon. Ő megépítette Noé bárkáját, ugyan először kicsinyített formában, nem tudom hány százalékkal kisebbe, de már annak olyan nagy sikere volt, és olyan jól tudta használni evangelizációra, hogy utána megépítette az eredeti méretekben, ahogy a Szentírás leírja a méreteket, úgy megépítette a bárkát. És nem olyan rég olvastam, vagy 2 héttel ezelőtt, hogy valamilyen LMBTQ, vagy van ez a társaság, ők most kampányt indítottak, hogy minél több embert lebeszéljenek arról, hogy meglátogassák Noé bárkáját. Mert aki elmegy, és szembesül Noé történetével, nagyon sok embernek megváltozik az élete. És nem rohan tovább a pusztulásnak az útvesztőjén. Egyenes highway to hell, egyenesen a pokolba, mint azok teszik, akik nem akarnak Istennek engedelmeskedni. Ő megépítette a bárkát, és a bárka beszél. A bárka elítéli a világot ma is, ahogy olvassuk. És akik nem akarnak megtérni, tiltakoznak a bárka ellen. Egyesek gúnyolódnak, mások tiltakoznak. De előbb-utóbb mindenki el kell ismerje, Noé kortársa is el kellett ismerjék, a menekvés csak hit által lehetséges. Amikor eljön a krízis, eljön a vihar, akkor csak a hit útja az, ami megment minket. A mi falunkban Szárazdon, két világháború között volt egy lelkiébredés. Olyan nagy ellenállás volt, éppen az evangélikus egyházon belül, hogy sokakat kitagadtak a gyülekezetből, még a faluból is el kellett menjenek, akik elindultak a hit útján. És jött a háború, és jött a háborús időszak, és az emberek tanácstalanok voltak, hogy most mit tegyenek. Németek, svábok voltak, egyesek 44-ben már elmentek Németországba, másokat 48-ba telepítettek ki, de nagyon tanácstalanok voltak. Jöttek az oroszok főleg a német lakosságot gyötörték. A másokat is, de a németeket, azokat kivételesen. És tanácstalanok voltak az emberek. Nem tudták, hogy mit évők legyenek. És akkor azt mondták magukban, nézzük meg, mit tesznek a hívők, mert őket vezeti az Isten. Ha ők mennek, megyünk mi is. Ha maradnak, maradunk mi is. És akik elmentek, megmenekültek. És nehéz idők voltak, ott voltak évekig a lágerben, éheztek, nélkülöztek, sokáig, egészen az 50-es évekig Németországban is nagyon nehéz volt az élet. Sokan visszaszöktek Németországból Magyarországra, mert itt élhetőbb volt az élet, mint ott, az 50-es évek második felében. És ott a lágerben sokan megbánták, hogy ellenálltak Istennek, és megtértek nagyon sokan azok is, akik eleinte ellenállók voltak. Bizony, a vihar megtörte őket. A krízisben ők is be kellett lássák, hogy kezelni ezt a helyzetet Isten nélkül lehetetlen. Eljött az utolsó este, sok mindenről beszéltünk hétközben, ráállni a hit útjára, nyitottnak lenni a változások iránt, meghozni azokat a változásokat, változtatásokat az életünkben, amit meg kell hozni. Ha pedig meghoztuk, akkor legyünk kitartóak. Hűséggel álhatatosan, egyenesen, előre tekintve járjunk a hit útján, és teljesen világosan Isten megmondja azt, hogy jöhetnek nehézségek az életünkbe. Jönnek. De ő ebből is megmutatja a kiutat. És nem érhet minket erőnkön felül semmiféle próba és kísértés. Mert ha hit útján járunk, ha Isten akaratához igazítjuk az életünket, és ha hűséges vagyunk hozzá, aki hű, akkor Isten fel tud minket készíteni, és meg tudja nekünk mutatni a menekülés útját. Adja az Úr, hogyha elindultunk a hit útján, akkor mindannyian ezen az úton célba is érjünk. És a cél az az, ahogy az írás mondja, amit nem látott szem, olyan szépet, amit nem hallott fül, olyan gyönyörűséget, amit le se tudna senki írni, és amit az emberi elménk fel sem tud fogni, azt készítette el Isten azok számára, akik szeretik őt, és akik elfogadják az ő kegyelmét, átadják az életüket neki, és hitben mindvégig kitartanak az Úr Jézus Krisztus kegyelmében. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, a Te igédet. Segítsünk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te igédnek, életünk sziklára épített ház legyen. Minden vihar, minden szélvész ellenére megálljon a mi házunk. Benned, rajtad, hiszen te vagy a sarokkő, te vagy a szikla, amire építhetünk. Áldunk és magasztalunk érte. Amen.